Egy elég nehéz, hosszú fejezet következik most Mózes 5. könyvéből, a 28. fejezetet olvassuk el. Tehát Mózes 5. könyvének a 28. fejezete egy kicsit hosszú, de egyszer azért végigolvassuk. Tehát így hangzik 5. Mózes 28. Ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor a föld minden népe fölé emel téged Istened az Úr. Rád szállnak mindezek az áltások, és kísérnek téged, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezőn. Áldott lesz méhednek gyümölcse, termőfölded gyümölcse, és állataid ivadéka, teheneid ellése és juhaid szaporulata. Áldott lesz kosarad és sütőteknőd. Áldott leszel jártodban, keltedben. Vereséggel sújtja az Úr ellenségeidet, ha rád támadnak, egy úton vonulnak föl ellened, de 7 úton menekülnek előled. Áldás bocsát az Úr csőreidre és minden vállalkozásodra, és megáld azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Az Úr a maga szent népévé emel téged, ahogyan megesküdött neked, ha megtartod Istenednek, az Úrnak a parancsolatait, és az ő útain jársz. A föld valamennyi népe látni fogja, hogy az Úr nevéről neveznek, és félnek tőled. Bővölködővé tesz téged az Úr méhed gyümölcsében, állataid ivadékában és földet termésében azon a földön, amelyről megesküdött az Úr atyáidnak, hogy neked adja. Megnyitja az Úr gazdag kincses házát, az eget, és idejében ad esőt földedre, és megáldja kezed minden munkáját. Te kölcsön adsz a többi népnek, de te nem szorulsz kölcsönre. Elsővé tesz téged az Úr, nem utolsóvá. Mindig fölül leszel és nem alul, ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a parancsolataira, amelyet ma megparancsolok neked, hogy megtartsd és teljesítsd azokat. És ha nem térsz el se jobbra, se balra azoktól az igéktől, amelyeket ma megparancsolok neked, nem jársz más istenek után, és nem szolgálsz azoknak. De ha nem hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha nem tartod meg és nem teljesíted minden parancsolatát és rendelkezését, amelyeket ma megparancsolok neked, akkor rád szállnak mindezek az átkok, és kísérni fognak téged. Átkozott leszel a városban, és átkozott leszel a mezőn. Átkozott lesz kosarad és sütőteknőd. Átkozott lesz méhed gyümölcse és termőfölded gyümölcse, teheneid ellése és juhaid szaporulata. Átkozott leszel jártodban, keltedben, átkot, szűrzavart és fenyegető veszélyt bocsád rád az Úr minden vállalkozásodban, amelybe belefogsz, úgyhogy hamarosan elpusztulsz és elveszel gonosz cselekedeteid miatt, mivel elhagytál engem. Dögvészt hoz rád az Úr, még ki nem pusztít arról a földről, ahová bemégy, hogy birtokba vedd azt. Megver az Úr sorvadással, lázzal és gyulladással, forrósággal és szárassággal, aszállyal és gabonarosdával. Üldözni fognak, míg ki nem pusztulsz. Fejed fölött az ég olyan lesz, mint az érc, alattad a föld pedig olyan, mint a vas. Eső helyett homokot és port ad földedre az Úr, az égből száll rád, még el nem pusztulsz. Vereséggel súly téged az Úr ellenségeid előtt. Egy úton vonulsz föl ellenük, de 7 úton menekülsz előlük. Elrettentő példa leszel a föld minden országának. Holttested az ég összes madarainak és a föld állatainak az eledele lesz, és nem lesz, aki elriassza őket. Megver az Úr egyiptomi fekéllyel, keléssel, viszketegséggel és rühességgel, amelyekből nem tudsz kigyógyulni. Megver az Úr tébolyodással, vaksággal és elmezavarral. Déli napfényben is tapogatózni fogsz, ahogyan a vak tapogatózik a homályban. Nem leszel szerencsés útaidon, sőt elnyomott és kifosztott leszel mindenkor, és nem segít rajtad senki. Feleséget jegyzel el magadnak, de más férfi közösül vele. Házat építesz, de nem te költözöl bele. Szőlőt telepítesz, de nem te veszed hasznát. Marhádat szemed láttára vágják le, de te nem eszel belőle. Szamaradat elrabolják, és nem kerül vissza hozzád. Juhaidat ellenségeidnek adják, és nem segít rajtad senki. Fiaid és lányaid más nép hatalmába kerülnek, te meg csak nézed, és epekedsz utánuk minden nap, de nem tehetsz semmit. Földet, gyümölcsét, és mindazt, amiért fáradoztál, olyan nép eszi meg, amelyet nem ismersz, és mindig csak elnyomott és eltiport leszel. Megtébolyodsz attól, amit szemeddel látnod kell. Megver az Úr tetőtől talpig rosszindulatú fekélyekkel, térdeden és szombodon, amelyekből nem tudsz kigyógyulni. Elhurcoltat az Úr királyoddal együtt, akit magad fölé állítasz, olyan néphez, amelyet nem ismertél sem te, sem atyáid, és szolgálni fogsz ott más isteneknek, fának és kőnek. Borzadva példabeszédben maró gúnnyal fognak emlegetni azok a népek, amelyekhez elhagy téged az Úr. Sok magot viszel ki a mezőre, de keveset takarítasz be, mert felfalja a sáska. Szőlőskerteket ültetsz és művelsz, de bort nem iszol, szőlőt nem szedsz, mert megeszi a féreg. Minden határodban lesznek olajfáid, de nem kened magad olajjal, mert lehullanak a bogyók. Születnek fiaid és lányaid, de nem lesznek a tieid, mert fogságba kell menniük. Minden fádad és termőfölded gyümölcsét megeszi a féreg. A köztetek élő jövevény mindinkább föléd kerül, te pedig egyre alább hanyatlasz. Azt fog neked kölcsön adni, nem te kölcsönzöl neki. Az lesz az első, te pedig az utolsó. Rád szállnak mindezek az átkok, üldöznek és kísértenek téged, míg el nem pusztulsz, mert nem hallgattál Istenednek, az Úrnak a szavára. Nem tartottad meg parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket megparancsolt neked. Intő jel és csoda gyanánt leszel, azok lesznek azok rajtad és utódaidon mindenkor. Nem szolgáltál Istenednek, az Úrnak örömmel és jó szívvel, amikor bőven volt mindened. Éhezve és szomjazva, mezítelenül és minden nélkülözve szolgálsz majd ellenségeidnek, akiket rád bocsát az Úr. Vasigát tesznek a nyakadra, míg el nem pusztít téged. Rád hoz az Úr messziről, a föld széréről egy nemzetet, amely lecsap rád, mint a saskesejű, olyan nemzetet, amelynek a nyelvét nem érted. Vad tekintetű nemzet, amely nem kíméli az öreget, és nem kegyelmez a gyermeknek sem. Megeszi állataid ivadékát és termőföldet gyümölcsét, még ki nem pusztulsz. Nem hagy semmit gabonáidból, mustudból és olajodból, teheneid elléséből és juhaid szaporulatából, míg tönkre nem tesz téged. Ostrom alá veszi minden városodat, míg le nem omlanak egész országodban a magas és erős kőfalak, amelyekben bízol. Ostromolni fogja minden városodat egész országodban, amelyet Istened, az Úr adott neked. Megeszed méhed gyümölcsét, fiaidnak és lányaidnak húsát, akiket ad neked Istened, az Úr. Az ostrom és a szorongatás idején, amikor szorongat ellenséged. A leggyengédebb és a legelkényeztetett ember is irigyen néz testvérére, szeretett feleségére, és még életben maradt fiaira, hogy ne kelljen adnia egyiküknek se fiainak a húsából, amelyet eszik, mivel nem maradt egyebe az ostrom és szorongatás idején, amikor szorongatja ellenséged minden városodat. Még az a gyengéd és elkényeztetett asszony is, aki olyan elkényeztetett és finomkodó volt, hogy lábával se akarta érinteni a földet, irigyen néz szeretett férjére, fiára és lányára. Ha a méh lepényére gondol, amely elmegy tőle és a gyermekére, akit szül, mert titokban ezeket eszi meg, amikor mindenéből kifogy az ostrom, nyomorúsága idején, amikor ellenséget ostromolja városaidat. Ha nem tartod meg, és nem teljesíted ennek a törvénynek minden igéjét, amelyek megvannak írva ebben a könyvben, és ha nem féled Istenednek, az Úrnak dicsőséges és félelmetes nevét, akkor az Úr csodálatos csapásokat küld rád és utódaidra, nagy és tartós csapásokat, rosszindulatú és tartós betegségeket. Rád hozza Egyiptom minden baját, és rád ragad mindaz, amitől írtózol. Mindenféle olyan betegséget és csapást hoz rád az Úr, amelyek nincsenek megírva ebbe a törvénykönyvben, míg csak ki nem pusztulsz. És bár olyan sokan voltatok az égen, mint a csillag, mégis kevesen maradtatok meg, mert nem hallgattatok isteneteknek, az Úrnak a szavára. És ahogyan örömét lelte az Úr abban, hogy jót tehetett veletek, és megszaporított benneteket, ugyanúgy leli majd örömét abban is az Úr, hogy tönkretesz és kipusztít benneteket. Kigyomlálnak benneteket arról a földről, ahová bementek, hogy birtokba vegyétek. Szétszór téged az Úr az összes népek közé, a föld egyik végétől a föld másik végéig. Ott szolgálsz majd más isteneknek, akiket nem ismertél sem te, sem atyáid, fának és kőnek. De még azok közül a népek közül sem pihenhetsz meg, nem lesz egy talpalatnyi nyugvó helyed sem. Rettegő szívet, szomorú szemet és csüket lelket ad neked ott az Úr. Hajszálon függ az életed, riadozni fogsz éjjel-nappal, és nem bízhatsz abban, hogy életben maradsz. Reggel azt mondod, bárcsak este volna, este meg azt mondod, bárcsak reggel volna. Mert rettegés tartja fogva szívedet, amiatt, amit látnod kell. Visszavisz az Úr Egyiptomba hajókon, azon az úton, amelyről azt mondta neked, hogy nem látod meg többé. Ott áruljátok magatokat ellenségeiteknek, rabszolgákul és rabszolga nőkül, de nem vesz meg senki. Ezeknek az igéknek az alapján kötött szövetséget az Úr parancsára Izrael fiaival Mózes, Moáb földjén, azon a szövetségen kívül, amelyet a Hóreben kötött velük. Ez egy elég hosszú fejezet, és hát ahogy az ember elolvassa, ha olvasták már a testvérek bizonyára többször is, azért az embernek az jut az eszébe, hogy ennél nehezebb vagy fájóbb igerészeket nem nagyon találunk a Bibliába. Illetve találunk, mert akár a Jobbnak a szenvedésére gondolunk, bár ott a könyv megoldása ott van az elején, hogy ezt Isten engedi meg, és Jobbra ez egy próbatételként adódik, és ebből a szempontból azért az más. Vagy lehet olvasni a Jelenések könyvében hasonló nehézségekről, az utolsó időnek a csapásairól, igaz, amikor olvasunk, olyan fizikai, lelki nehézségeket élnek át az emberek, vagy él át az emberiség, amiről azt írja több helyen is a Jelenések könyve, hogy amióta világ volt, azóta nem voltak ilyen nehézségek. És az emberek olyan fájdalmakat fognak átélni. De én azt gondolom, amikor végigolvassuk ezt a fejezetet, igaz, a múlt alkalommal is már elkezdtünk róla beszélni, hogy az elsőtől a 15. versig az áldásokról beszél, és utána pedig a 16-tól a 68. részig pedig ezeket a nehézségeket, a bűnnek, az engedetlenségnek a következményeit olvassuk. Még itt egy gondolat, egy kicsit visszatérve a 27. fejezethez, hogy ott olvastunk igaz sok olyan problémával, ami személyes és erkölcsi kérdésekkel foglalkozott, és azt mondják a Biblia magyarázók, hogy olvastunk ott 12 átokmondást, erről beszélgettünk a múlt alkalommal, vagy Zoli beszélt róla, de azt mondják a Biblia magyarázók, hogy ehhez még tartozott 12 áldás is. És hogyha igaz, itt a 27. versben nem ige, de ott a 9. vers előtt azt olvassuk, hogy Izrael felsorakozása az áldás és az átok elmondásakor. Tehát valószínű, hogy így volt, hogy először volt az áldás, és utána volt az átok. És ha ebből a szempontból, most nem fogom végigolvasni, de olvassák úgy végig a testvérek ezt a 12 gondolatot a 27. fejezetből, hogy ennek az ellenkezője viszont pontosan az áldás. És az akkor egészen másképpen olvassuk ilyen vonatkozásban, mert Istennél mindig fordítva van, mint nálunk embereknél. Amikor ezt végigolvastam, arra gondoltam, hogy azért kell ennyi figyelmeztetés, mert mi emberek ilyenek vagyunk. Hogy sokszor az ember még az ezredik figyelmeztetésből se tanul. Pedig Isten mindig először az áldásokra figyelmezteti, az áldásokat adná a szíve szerint az embernek, és utána jönnek azok, hogy mi az, amit ne tegyél, vagy mi az, amit ne tegyünk. Még egy dolgot itt az elején, hogy azt mondja Megintos, hogy a 28. fejezet az Izraelre, mint nemzetre vonatkozik elsődlegesen. Tehát nem annyira személyes, hanem Izraelt, mint népet, mint nemzetet kell tekinteni, és ebből a szempontból olvasni, és ez a kettő össze nem keverendő. Itt egyébként én nem teljesen tudok azonosulni ezzel a felfogásával, amellett, hogy mind a kettő, vagy mindegyik könyv nagyon jó könyv, mert azt írja, hogy itt az első részekről, az első 6 versről újszövetségi vonatkozásba szoktak beszélni. Én szerintem azért ez nem megbotránkoztató, mert ez így van, hogyha engedetlen az ember, annak következménye van. Ha pedig engedelmes az ember, az Úr Jézus is engedelmességről beszél. És az engedelmességnek mindig megvan a pozitív hozadéka. Tehát nem gondolom azt, hogy szellemiesítés lenne az, hogyha ezt a ige szakaszt, a 28. fejezetet is az ember azért abból a szempontból is nézné és látná, ahogyan olvassuk a Szentírást, igaz, hogy az új szövetség fényében, mi új szövetségben élünk, és nem pedig elsődlegesen az ó szövetségben. A másik dolog, hogy Isten ugyanakkor pedig nyilvánvalóan igazságos, mert a szeretetéből fakad minden áldás az ember életében, vagy a mi életünkben, az Úr Jézusnak az engedelmességéből, de nyilvánvalóan a bűnnek mindig következménye van. Tehát ezt nagyon jól tudjuk, hogy nem lehet Istennek a szeretetét és Istennek az igazságát, igazságosságát egymással szembeállítani és kijátszani, mert mind a kettő ott van a Szentírásban, és a mind a kettőnek itt létjogosultsága van. És ez fontos, mert különben akkor nem értjük azt a hosszan felsorakoztatott nehézségeket, figyelmeztetéseket. Nekem egy kicsit új jellegű dolog volt, hogy a Héber Biblia magyarázat azt mondja, hogy itt nem átkok szerepelnek, hanem intelmek. Tehát ez a kifejezés, amit a magyar nyilván azért fordít a magyar átoknak, mert az áldásnak az ellentéte a magyar nyelvben automatikusan következik, hogy az átok. Mint az igennek a nem ellentéte. De azt mondják a haftárák, vagy akik ezt írták, hogy itt igazából intelem szerepel. Tehát kicsiben másképpen olvassuk akkor, hogyha én nekem eszembe jutott a Kölcseinek a parainézisze, igaz, amit tanultak a testvérek is annak idején iskolában, hogy ott intelmekről, figyelmeztetésekről van szó. És a figyelmeztetés az azért van, hogy az ember azokat a dolgokat, amelyek, ha bekövetkeznek, az ránézve egyértelműen negatív lesz, azt ne kövesse el. Tehát nem olyan vonatkozásban átok, aminek a magyarban igaz, egy nagyon erőteljes szó ez, vagy nagyon kemény szó, amikor ezt olvassuk. És hogyha végigolvastuk, már pedig végigolvastuk most ezeket a borzalmakat, amiről ír, hát akkor az ember tényleg úgy van vele, hogy hát ezek rettenetes dolgok, amikről itt olvasunk. És nyilván akkor közel áll ennek a szónak a jelentéstartalmához, amit átoknak fordítanak, de ezt azért szeretném hangsúlyozni, hogy itt intelemről van szó, vagy buzdításról. Ez még talán még érdekesebb szó, abban a vonatkozásban, hogy ezek ne következzenek be Izraelnek, mint népnek, vagy a gyülekezetnek, vagy akár a személyes életünkbe. Tehát ilyen értelemben ezek figyelmeztetések, felhívó jelleggel íródtak, hogy ezek ne legyenek az ember életében valósággá. És hát nyilván az engedetlenségnek a következménye az mindig megvan, hiszen olvasunk azért sok helyen olyat, hogy Isten megemésztő tűz. Tehát nem szabad azért ezt bagatelizálni, és nem szabad emellett elmenni, hiszen elég erőteljesen hangsúlyozódnak ezek a fájdalmak, nehézségek, amiket itt az ige hosszan felsorol. Az első két vers, ha egy kicsit közelebbről nézzük az igét, igaz, az feltételes mondattal kezdődik, ha hallgatsz Istenednek a szavára. Tehát ez abból a szempontból fontos, hogy Isten szeretet, Isten áldani akarja a népét. De a szeretetének és az áldásának a megtapasztalása az nem tőlünk függ, viszont az áldásainak a megélése abban az értelemben igen, hogy engedelmességgel tartozik a mindenkori ember az ő szavának. És azért hangsúlyozza, figyeljétek meg, hogy itt az első részben nagyon sokszor visszaköszön és visszajön ez a kifejezés, ha hallgatsz. Ha halljuk az igét, meghalljuk, amit mond nekünk Isten, megtartjuk és megéljük a mindennapokban. Tehát ezek mindenképpen olyan feltételek, amelyeket pontosan a mai felelőtlen világban az ember azért szívesen félretesz. Tehát ezt nem lehet kikerülni. És nyilvánvalóan Isten ezt azért mondja Izraelnek elsődlegesen, mert nekik szól, de nekünk is, hogyha az ember hallja Istennek a szavát, az igét, az Úr Jézus szavát, és hogyha engedelmeskedek annak, és megteszem, megélem a mindennapokban, annak az egyenes következménye az áldás Jézusért, mi tudjuk nagyon jól. De ez így van az Úr Jézus Krisztus drága vérér, a szeretetér. Igaz? Azért, amit ő véghez vitt a kereszten. De ott kell, hogy legyen a mindennapi életembe, vagy az életünkbe az a fajta engedelmesség, amit azért a mai világ úgy nagyon szívesen kidobna a szótárából. Minden más, csak engedelmesség ne legyen. És hát mi, akik itt ülünk, ahogy nézem a testvéreket, a legfiatalabb korosztály vagyunk, mert azért fiatalok ülünk itt, és hát nyilvánvalóan mi azért másképp tanultuk az engedelmességet, bár nyilván a természetünkből fakadóan azért engedetlenek voltunk, és Isten kegyelméből engedelmeskedünk, és engedelmeskedhetünk neki, de azért az nagyon lényeges, hogy az engedelmességnek mindig Isten áldásainak a megélése a következménye. Még ha nem is feltétlenül rögtön, mert nem törvényszerű, hogy az ember, ha engedelmeskedik, ez olyan érdekes, hogy én azt élem meg sokszor, hogy Isten azért próbára tesz bennünket, és mi azt gondoljuk esetleg, hogy kétszer-háromszor engedelmesek vagyunk, most nem egyet mondok direkt, és akkor utána annak következménye van. Ez Istennél nem úgy működik. Ő nagyon jól látja azt, hogy az én hitéletemnek és az én életemnek mi az, ami az előrevivését jelentheti. És akkor, amikor az ember állandóan engedelmességben járni, tulajdonképpen itt erről van szó. Tehát nem azt, hogy egyszer engedelmeskedek, egyszer nem, mert ez tulajdonképpen egy ilyen áru, mintha bemennék a boltba, és akkor valamit kifizetek, megkapom azt az árut. Isten nem erről beszél, hanem arról, hogy folyamatosan engedelmeskedjünk, és még itt sem mondanám, hogy engedelmeskedjünk, hanem olyan értelemben értem a szót, hogy abból a szívbéli hálából, hogy tudhatjuk, hogy örök életünk van, hogy ő annyira szeretett bennünket. És akkor egészen más. Ez olyan, mint amikor az édesapának a gyerek úgy engedelmeskedik, hogy fél tőle. Az nem igazi engedelmesség. De ha azért engedelmeskedik, mert szereti a szüleit, és a szülők szeretik őt, akkor az egy szívből fakadó engedelmesség, értik a testvérek. És azt gondolom, hogy itt erről van szó, hogy az engedelmesség az az Isten iránti hűségből, hálaadásból fakad, az Isten félelemből, nem pedig a rettegésből, rettegésből tőle. És nyilvánvaló, hogy ennek következménye volt akkor, és azt gondolom, hogy azért következménye van a mai világban is, de egy kicsit visszatérve erre az ószövetségi gondolatmenetre, de ez nagyon fontos, és azt gondolom, hogy azért beszéljünk erről, az engedelmességről, mert a mindennapi hívő életben megélt engedelmesség az a hit életünknek a valóságát mutatja. Hogy én mennyire vagyok ott minden pillanatban Isten színe előtt. És mennyire kérem el tőle a mindennapokban azt, hogy ő mit akar cselekedni az életemmel. És ez mindig nagyon gyakorlati valóság. Hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy az ember intézze a maga dolgait. Nem arról van szó, hogy ne csináljuk. Tehát nyilván a feladatokat el kell végezni az embernek is a lehető legjobban, amelyek adottak vagy adattak, de az Isten iránti engedelmesség az mindig jelentőséggel van az életünkre, a személyes életünkre, és a gyülekezet meg a családnak az életére is. Tehát annak is van egy ilyenfajta kivetülése vagy megjelenése. Tehát visszatérve, azért mondja itt erőteljesen, hogy ha hallgatsz az Úrnak, az Istenednek, ha engedelmeskedsz a szavának, teljesíted azokat a parancsolatokat, tehát nem csak hallgatásról, hanem megélésről is van szó, mert minden áldás felülről származik, a világosságnak az atyától, ahogyan olvassuk az Új Szövetségben. Az első ilyen rész, amiről itt beszél az ige, igaz, azt mondja, hogy a föld minden népe fölé emel téged az Úr. Tehát ez egy rögtön az első versben lévő ígérete Istennek, az engedelmességnek a következménye. És tudjuk az Ószövetségből, hogy nem azért volt ez, mert ő, tehát a zsidóság egy különleges nép lett volna, hanem azért, mert szerette őket Isten. És nyilvánvalóan lehet azt mondani, hogy az újszövetségi korban is Isten gyermekeinek megvan ebben az értelemben ez a, hát ezt nem is talán dicsekedésnek kellene felfogni, én azt gondolom, hanem isteni állampolgársága, hogy van egy olyan útlevelünk, és van egy olyan mindennapi élet lehetőségünk, hogy állandó kapcsolatban lehetünk az Úr Jézussal, és ebben az értelemben nem csak annak az országnak vagyok állampolgára, amiben beleszülettem, itt magyarok vagyunk, hanem a mennyei állampolgárság is, azzal Isten ilyen értelemben elkülönített magának bennünket a világ összes népe közül. Tehát most ez nem, hogy így fogalmazzak, nem büszkeséggel kell, hogy eltörtsön bennünket, hanem Isten szeretetével, Istennek a megbecsülésével, hogy ő megbecsüli a népét. Igaz, ahogy itt később olvassuk, hogy az Úr a maga szent népévé emel téged. Egy elkülönített népé, egy megbecsült népé, sőt a szentnek, érdekes, hogy az Ószövetségben azért volt egy olyan jelentése, nem csak az elkülönített, hanem győzelmes népévé. És ez a győzelmes népévé, ez pedig arra vonatkozik, hogy az Úr Jézus Krisztusban győztes életet élhetek minden nap. A bűn fölötti győzelemnek a valóságát, szabadságát, örömét, békességét megélheti az ember. Ahogy itt András imádkozott, igaz, hogy ez teszi boldoggá az embert. Nem az, hogy mink van, hanem az, hogy az Úr Jézus Krisztusban megbocsátattak a bűneink. És ez az embert örömmel tölti el, és sokkal nagyobb távlatot, lehetőséget ad, mint ahogy valaki mondta éppen az egyik tanár kollégáról, hogy 4 kocsija van. Hát de nem becsületes fizetésből, mert annyit nem keres. Tehát nem abból van. Hát attól ő nem lesz boldog. Lehet, hogy elégedett lesz. Boldog nem lesz. Orvosok között is van biztos, hogy 4 kocsi van. És akkor? Attól még nem lesz valaki boldog, mert sok mindene megvan, attól lesz boldog, amit az ige boldognak mond, hogy az Úrnak a népévé lehetünk Jézus által. Amit itt először hangsúlyoz az ige a 3-tól a 6. versben, a földművelő élet, a nép életéhez kapcsolódik. Igaz, ez a kenyér, gyümölcs, állatok, tehát nyilván abban az időszakban, amikor ők elfoglalták Palesztinát, ezt a területet, nyilvánvaló, hogy egy nagyon fontos dolog volt, és abban az értelemben is érdemes ezt az igerészt olvasni, hogy itt azt mondják a Biblia magyarázók, hogy 6 áldás sorol fel, és a következő részben pedig 6 figyelmeztetést, intelmet, 6 átkot, és azokat fejti ki részletesen. Tehát az, amit itt végigolvasunk nagyon sok intelemről, vagy nagyon sok figyelmeztetésről, az tulajdonképpen azt mondják, és erről majd beszélünk is, hogy nem feltétlenül csak arra az időszakra vonatkozott, amikor ezek elhangzottak, hanem a zsidóság történelmi jövőjében megélt szenvedésekről is beszél az ige. Például itt a kannibalizmusról, igaz, amikor a jeruzsálemi templomot lerombolják, vagy körbefogják Izraelt Titusnak a seregei. Tehát 6 áldásról beszél, és mellette 6 figyelmeztetésről. És a 6 figyelmeztetésnek egy nagyon részletes kibontásáról. Mert valószínűleg így is vagyunk vele, hogy az áldást azt rögtön megértjük. A jó dolgokat az ember nagyon könnyen elfogadja. De a rossz dolgokat, azokról egyrészt sajnos sokszor többet beszélünk, mint amit kellene valójában. Másrészt pedig azért az embernek értenie kell, hogy mihez tartsa magát. Hogy azok ne legyenek valósággá az életében. És hát ezeknek a, ez a nemzeti életnek a minden területére kiterjed, ahogy itt olvassuk a 3-tól 6-ig, ennek az ellentéte tulajdonképpen a 16-tól a 19. versig. Ugyanazok a gondolatok szerepelnek, csak ellenkező formában, és még ide lehet venni a 20-tól a 24. verset is. Nem fogom még egyszer ezeket elolvasni, mert egyszer elolvastuk, de a 3-6-nak az ellentét a 16-19 és a 20-24, hogyha az ember engedelmeskedik, ha Izrael megtette, amit Isten kért tőle, akkor az áldással volt az életére. Ha viszont nem tette meg, akkor a földművelés, állattenyésztés, a mindennapi élet területén nyilvánvalóan ezek a nehézségek következtek be. Itt még a 4. versnél olyan szempontból talán érdemes megállni, ez az áldott lesz a te méhednek gyümölcse, ezt tudjuk, hogy a Magnifikátban van benne, igaz, amikor amikor Erzsébethez megy Mária, és ő kapja ezt, hogy áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, ami ilyen vonatkozásba előre utalhat, igaz, az Úr Jézusban megjelent áldásról a számunkra és a világ számára. És még egy dolgot itt talán még a 6. versben, ami ebből a szövegből nem tűnik el, hogy áldott leszel jártodban, keltedben. Ez arra is vonatkozik, ez a 6. vers, hogy áldott leszel akkor, amikor bejössz ebbe a világba, meg amikor eltávozol ebből a világból. Tehát ennek nem csak egy, mint ahogy a világba bejövetelünket se érzékeljük, igaz, nagyon sok ember a haláltól való félelem miatt, hát ezt tudjuk, hogy Új Szövetség azt mondja, és ez egy fontos gondolat, hogy aki fél, az nem lett teljessé a szeretetben, az Úr Jézusnak a szeretetében. De az Ószövetségben is megvolt már ez a fajta ígéret, hogy az élet, az engedelmesség, az Isten iránti engedelmesség, az ilyen értelemben az életből való eltávozásnak is a félelmét elvehette az Isten iránti engedelmesség, az Isten szavának való örömteli megélés. Tehát ennek van egy ilyen jelentése itt is. Aztán a következő egység itt a 7-től a 10. versig, igaz, ez az ellenséges népek feletti győzelmet ígéri. Nyilván, ha békében ott volt Istennek az áldása, az Izraelnek az életében azért sokat olvasunk arról, hogy háborúban még nehezebb volt a népnek a sorsa, és Isten itt megígéri nekik, hogy nem lesz olyan nehézsége a különböző népek között, sőt, azt olvassuk, hogy minden vállalkozásodban áldott leszel. Tehát ez nem csak a háborúra, a békére vonatkozik, hanem minden olyan helyzetére az embernek, amelyben az életútján kerülhet az ember, amiben belefog, és olvasunk ilyet a Zsoltárok könyvében is, hogy Isten megáldja azokat a dolgokat, amelyekbe az ember Istennek a szeretetével, Isten iránti engedelmességgel megy bele, illetve hát ezeket megéli. És hát ez a, amit itt az előbb olvastam, vagy az előbb már mondtam, hogy az Úr a maga szent népévé emel, igaz, ez nekem olyan értelemben újszövetségi, hogy így győzelemről beszél az ószövetségi vonatkozás, hogy Izraelnek győzelem ígértetik azokban a harcokban, amelyeket megél, és hát mi nagyon jól tudjuk, hogy a hívő ember számára a győzelem az az Úr Jézus Krisztusban megélt gyakorlati hitet jelenti, hogy ő általa lehetek győztes a mindennapokban. Nem a magam természete vagy a magam élete által, hanem az Úr Jézus Krisztus mindennapi megélése által élhetek egy örömteli, győzelmes életet, és ezt jelenti, hogy ebben a elkülönítésben ebben előre halad az ember, nyilván az Úr Jézussal való élő kapcsolatnak a megélését jelenti. Ennek az ellentéte a 25. 26. vers, ahol a vereségről beszél, és olyan fajta vereségről, hogy azt olvassuk itt, hogy még arra se volt idő, vagy arra se lesz idő, igaz, hogy a holttesteket eltemessék, tehát nyilván ez egy nagy szerencsétlenség volt. És a harmadik dolog, amiről beszél, igaz itt a 11. verstől, az pedig egy olyan fajta bőséget, jólétet, függetlenséget, hatalmat jelent, hogy tulajdonképpen Izraelnek lehetősége adódik arra, hogy kölcsönözni is tudjon a különböző népeknek. Hát ez a mai világban is így van egyébként, nagyon sokszor azért azt látjuk. Nem akarok ehhez hozzáfűzni semmit, de értik a testvérek, hogy ezért ez így működik a mai világban is, de ott nyilvánvalóan azért azt nem akarom most, vagy azzal nem érdemes foglalkozni, mert azért ennek sok vonatkozása van, de az mindenképpen az áldáshoz tartozott, hogy az engedelmességből fakad ez a bőség és jólét. Nem pedig a gazdasági spekulációból, meg ügyeskedésből, mert azért az egészen más dolog. Tehát amikor ő úgy válik valaki gazdaggá, vagy úgy válik valaki a jólétben, úgy erősödik meg. És hát az, hogy mindig első leszel, az abból a szempontból is fontos, hogy azért erre nagyon sok példát látunk az Ószövetségben, úgy előttem volt akár, ha engedelmesen hallgatsz Istenednek a szavára. Tehát ott megint azért ez mindig hangsúlyozza itt az ige, és nem pedig engedetlen vagy, és nem pedig embereket követsz. És hogyha elolvassuk, itt három példa jött elém, az egyik Márdokeusnak az esete, igaz, aki az Amálekita Hámánt tulajdonképpen nem imádta, pedig a halálára törekedett. Eszter könyvébe olvassuk ezt, és Isten meg tudta áldani ott a zsidóságot, ő rajta, illetve Eszter királynőn keresztül, de ugyanez történik, hogyha olvassuk a Dániel könyvébe, igaz, a babiloni fogság idején, amikor a Sidrák, Misák, Abednégó ugyanezt a gondolatot, hogy nem fogják imádni azt a bálványt. És nagyon jól tudjuk, még akkor se, hogyha Isten nem könyörülne rajtuk és meghalnának, még akkor se borulnak le a bálvány előtt. És mindhármukat Isten megmenti, és ugyanez van Dárius királynál, igaz Dánielnél, akit az oroszlánok vermébe vetnek, és ugyanúgy Dániel se borul le, és ugyanúgy megáldja, azt mondja az ige, hogy elsővé lesz. Pedig nagyon nehéz helyzetben voltak mindhárom esetben. Mert Márdokeus is ott volt a halálperemén, hogy megölhették volna, Sidrák, Misák, Abednégó is, illetve Dániel is, és még valószínűleg lehetne több példát is mondani. Csak azért is jöttek elém ezek a helyzetek, hogy azért Isten az ő népére, az ő gyermekeire rendkívül nehéz helyzetekben is tud figyelni, hiszen ő mindig ott van az emberrel minden nap, a mindennapokban, és meg tud menteni olyan helyzetekből is, ami emberileg nézve teljesen lehetetlennek tűnik. És mégis ezt látjuk, vagy ennek a valóságát, ennek az örömét tapasztalhatják meg ezek a hősök, ezek a Istent követő, Isten félő emberek abban az értelemben. Ennek az ellentéte egyébként a 27-től a 37. versig tartó részig az, ahol a fogságról, a szenvedésekről, a gyógyíthatatlan betegségekről beszél, ezt is végigolvastuk, talán itt az utolsó vers, hogy azt mondja, hogy borzadva példabeszéddel maró gúnnyal fognak emlegetni ezek a népek téged, ha bekövetkezik ez. Igaz, hogy példává leszel, negatív példává számukra. És még talán annyit itt az első részről, hogy azt olvassuk a 14. versben, ha nem térsz el se jobbra, se balra azoktól az igéktől, amelyeket megparancsolok neked, nem jársz más istenek után, és nem szolgálsz azoknak. Hogy mennyire nem véletlenül beszél a keskeny ösvényről az ige. Hogy se jobbra, se balra. Itt nem pártokról van szó, hanem semmiféle istenkép nem lehet, hogy a hívő ember számára vonzó legyen. Semmiféle gondolkodás, semmiféle eszme. Ha az eltér az igétől, az Úr Jézusnak a követésétől, se jobbra, se balra. És a másik igaz, hogy nem jársz más istenek után, és nem szolgálsz nekik. Tehát nyilvánvaló, hogy ezek valószínűleg anyagi előnyökkel kecsegtettek. És nyilván ezeknek az elutasítása is benne van, annak ellenére, hogy áldásról van szó, de azért ott van ebben az első részben is ennek a figyelmeztetése, hogy ezt követni lehetett, követni volt érdemes, mert Istennek a szerető figyelme kísérte Izraelt. És az utána következő részek, igaz itt a 38-tól a 44. részig, Izraelnek a függő helyzetét mutatja azoktól, az idegenektől, vagy idegen népektől, akik korábban tőle függtek. Tehát ezt nagyon jól tudjuk a történelemből, hogy mindig legborzasztóbb az, hogyha függ tőlünk valaki, vagy a történelem esetében valamelyik országtól vagy néptől az egyik, és utána megfordul a helyzet, hát ott kőkövön nem marad. Mert a vérbosszútól kezdve az ellenségeskedés nyilvánvalóan előjön, és erről beszél itt ez a rész. Nekem hangsúlyos az itt, ami a 45. vers olvasunk újra, hogy milyennek az oka. Azt mondja itt, hogy akkor következik be, hogyha nem hallgattál az Úrnak a szavára, nem tartottad meg a parancsolatait, akkor jel leszel és csoda gyanánt leszel azoknak a számára. És érdekes, hogy azért itt van egy olyan gondolat is, hogy nem szolgáltál Istenednek az Úrnak örömmel és jó szívvel, amikor bőven volt mindened. Nem véletlenül mondják azt, hogy a bőségnek sok áldása van, de van a magyarban egy ilyen kicsit csúnya szólás, hogy a hogy is van pontosan, hogy a kutya is jó dolgába szokott megveszni. Biztos ismerik a testvérek. Tehát amikor túl jó dolga van valakinek, nem véletlenül mondják azt, hogy sokszor a gazdag nyugat azért fordul el Istentől, mert túlságosan jó a dolguk. És nyilván ez figyelmeztetés volt Izrael számára is, hogy a jólét az nem azt jelenti, hogy az ember a jólétben aztán semmivel nem kell, hogy törődjön, főként nem Istennel, mert akkor mindent ki lehet kapcsolni, hogy én már elértem mindent a magam erejéből. A mai embernek a gondolkodásában sokszor ez van benne, hogy elértem a magam erejéből, akkor nincsen szükségem, mint a bolond gazdagig az olvasok az Új Szövetségben. Hanem pont az ellenkezőjéről van szó, hogy akkor, amikor az embernek Isten megadja a jólétet, megadja a gazdagságot, akkor azt mondja az ige, hogy örömmel szolgálni az Úrnak. Örömmel. És ez nyilvánvalóan figyelmeztetés volt Izraelnek is, hogy azért következnek be azok a dolgok, mert ezt nem tette. Engedetlen volt ebben, és ennek ez volt a következménye, amiről itt beszélünk. Tehát bekövetkezik igaz, amiről itt az ige beszél, a babiloni fogság, az asszír fogság. Egyébként itt a babiloni fogságra a 48. vers utal, ez a vasigát tesz nyakadra, míg el nem pusztít téged. Az asszír fogságról pedig a 49. vers, a babilonira utal egyébként a Jeremiás 28.14, de most nem fogom megkeresni, de ha valaki akarja, megkeresheti ottól, otthon, és a 49. vers pedig az Ezékiel 17.2.5 utal erre az asszír fogságba Krisztus előtt 722-ben, ami bekövetkezett. Ez a saskeselyű egyébként az asszíroknak volt a jelképe, és erre vonatkozik ez a kép. És utána pedig, amit olvasunk itt az 52. verstől az 57. versig, amiről említés szintjén volt szó, az a fajta kannibalizmus, ami viszont bekövetkezett, nagyon jól tudjuk, amikor a zsidóságot körülvették, a jeruzsálemi templomot körülvették, Jeruzsálemet mint várost, és gyakorlatilag kiéheztették őket, és az emberek kínjukban ilyen borzalmakat követtek el. Egyébként a Jeremiás síralmai, azért ezt hadd olvassam el ezt az igét, ezt előre vetíti. Azt olvassuk a Jeremiás síralmaiban, hogy már is megkeresem. Jeremiás síralmai 4.10-ben ugyanezt a gondolatot fogalmazza meg. Jeremiás síralmai 4.10. Igen, a gyengéd szívű asszonyok saját kezükkel főzték meg gyermekeiket, hogy legyen táplálékuk népem összeomlása idején. Tehát Jeremiás ugyanerről a dologról beszél, ami nyilván azért egy borzalmas, rettenetes éhséget fejez ki, és hát egy olyan fajta szenvedést, amikor igaz, gondolom, hogy ezt nem kell annyira részletezni, mert az ember az ilyen dolgokkal úgy van, hogy azért ez rettenetes, hogy ez megtörténhetett, vagy megtörtént, de tudunk erre a történelembe példát, nem csak Jeruzsálem esetében, de itt elsődlegesen erről van szó. Aztán az 58. verstől pedig olyan nyugtalanság bizonytalanságokról, nehézségekről beszél. Érdekes egyébként, hogy azt mondják a Biblia magyarázók, hogy ebbe van azért fokozás, a nehézségek, mint ahogy az áldásokban is, a nehézségekben is. És a fokozás az azt jelenti, hogy például zsidóság számára az egy rettenetes dolog volt, amikor arról beszéltek, arról beszél az ige, hogy visszakerülsz Egyiptomba. Hát most jönnek be az ígéret földjére. És már elfoglalják, már ott vannak előtte, már ott vannak a kapukban, és hiszen arról olvasunk, igaz, hogy itt Moab földjén hangzottak el ezek a szavak, és ott van a honfoglalás, és vissza fogsz menni, és azok a csapások, amelyek Egyiptomban voltak, azok fognak téged ugyanúgy elérni. Tehát nyilván ez számukra azért fájdalmat jelenthetett, ugyanúgy, mint ahogyan az, amikor azt olvassuk, hogy szétszór téged Istened az Úr a világ különböző nemzetei között, ami szintén profétikus előreutalás, mert nyilván 70 után ez is bekövetkezett a zsidóságnak az életében, szintén nyilván az engedetlenségnek a következménye képpen. Nagyon fájdalmas ennek a mondatnak a leírása, hogy kigyomlálnak benneteket arról a nem, hanem egy picivel, és ahogy örömét lelte az Úr abban, hogy jót tehetett veletek, és megszabadított benneteket, ugyanúgy leli majd örömét abban az Úr, hogy tönkretesz és kipusztít benneteket. Valahogy ez az én tudatomban, ez valahogy nem összeegyeztethető, hogy Isten soha nem leli örömét abban, hogyha valaminek vagy valakiknek a pusztulását vagy a fájdalmát látja. Isten mindig annak örül, hogyha valakin kegyelmezni tud, és valaki meg tud menekülni. De nyilván ezt az erőteljes túlzást azért használja az ige, hogy figyelmeztesse őket, hogy ne kerüljenek ilyen helyzetbe, hogy ne jussanak bele ezekbe a nehézségekbe. És hát itt a vége, igaz, hogy olyan szívet, szemet, lelket ad, hogy hajszálon függ életet. Az az ember, akinek nincsen jövőképe, aki úgy gondol a napra, hogy legjobb lenne már nem élni, itt arról van szó, hogy amikor az ember nem szereti az életet, vagy nem ragaszkodik az életéhez, hanem egész egyszerűen azt mondja, hogy értelmetlen minden, értelmetlen az egész, az lelkileg egy rettenetesen romboló dolog. Rettenetesen hátra tudja vetni az embert, és hát nyilván itt figyelmeztetésként jelenik meg, hogy ne kerüljön az ember ilyen helyzetbe, és az, hogy visszavisz Egyiptomba hajókon, tényleg volt ilyen, ez is megtörtént a történelemben, tudjuk, Titus Hadrianus császár alatt, hogy állítólag 97 ezer fiatalt vittek el különböző országokba, többek között Egyiptomba és hajókon, mert sokkal könnyebb volt, igaz, mint gyalog azt a területet megtenni, vagy illetve hát azt az utat, és ez a 97 ezer fiatalnak egy része 17 évesnél idősebb volt, akik vadállatok elé kerültek, meg bányákba kerültek, és nagyon sokan voltak ezrével, akik fiatalabbak voltak, akik meg különböző börtönökben, meg más helyen gyakorlatilag tönkrement az életük. És amiről itt az ige ír, hogy ellenségeiteknek ott áruljátok magatokat rabszolgákul, de nem vesz meg benneteket senki. Hát milyen borzalmas lehetett ezt olvasni, hogy gyakorlatilag egy gyerek nyilván senkinek nem kellett, mert azzal inkább baj volt, mintsem, hogy segítség lehetett volna annak, aki ezt megveszi, vagy aki őket megveszi. Tehát az ember, ahogy ennek a végére ér, nyilván ott lehet a szívünkben, hogy Isten bűnbánatra indítja az embert, hogy jobb az engedelmesség, mint igaz, ahogyan a Sámuel könyvébe olvassuk, hogy többet jelent az engedelmesség az égő áldozatnál. Hogy az embernek ott lehet a szívében az, hogy az Úr Jézus volt az, aki értünk szenvedett. És a zsidóság szempontjából igaz, nem véletlen egyébként, úgy ahogy végigolvastam megintost, ő ezekről a szenvedésekről semmit nem ír. Tehát ezekről a figyelmeztetésekről, a 28. fejezet nehézségeiről egy mondat, nagyon keveset, nagyon minimálisan ír, viszont ír arról, ami benne van a római levélbe, hogy a zsidóságnak a kiválasztása, igaz, ezt ismerjük, csak két verset hadd olvassak el a római levélből, ismerjük ezt a Róma 11-ből, Róma 11:5, így tehát most is van maradék a kegyelmi választás szerint. Ha pedig kegyelemből van, akkor már nem cselekedetekért, mivel a kegyelem akkor már nem lett volna kegyelem, vagy a 24. vers, hiszen ha te levágattál a természetes vadolajfáról, és a természet rendje ellenére beoltattál a szelíd olajfába, akkor azok a természetes ágak mennyivel inkább befognak oltatni saját fájukba, saját olajfájukba. Nyilván Izraelnek az összegyűjtése az megkezdődött 48-ba, illetve hát 1948-ba láttuk ennek, vagy olvashatjuk ennek a valóságát, és arról is tudunk, hogy nyilván lesz ennek, az ige beszél erről, hogy lesz ennek következménye az összegyűjtésükre vonatkozóan, meg hát nagyon sok olyan zsidó emberről is olvasunk, vagy tudunk, akik az Úr Jézus Krisztust elfogadták. Én azt gondolom, hogy elsődlegesen ezek az igék erre vonatkoznak, de beszélgethetünk erről is, hogy Izraelnek az elvetése, vagy Izraelnek a figyelmeztetése az újszövetségi vonatkozásban azért ránk is ilyen értelembe. Tehát nem arról van szó, hogy a kegyelemből kiszakadtak, vagy ki lehetne szakadni, vagy el lehetne szakadni Krisztusnak a kegyelmétől, nem lehet. De az embernek a felelőssége az mindig ott van, hogy azt viszont megtehetem, hogy megtérek, és utána egész életemben egy más utat járok be, mert tudunk ilyen emberekről, én azt gondolom. És annak a következménye annak az embernek az életébe viszont nem pozitív. Az nem azt jelenti, hogy Isten kegyelméből valaki kiesett, vagy elveszítette, mert Isten összetöri az embernek a csontját is, ha arról van szó, hogy visszahívja azokat a gyermekeit, akik próbálnak tőle elszakadni, de ezekben a figyelmeztetésekben nekem inkább az jött át, hogy igen, a bűnnek mindig következménye van. És az Úr Jézusnak a halála az éppen a bűn miatt, az engedetlenség miatt következett be. Hogy mi is, ahogyan engedetlenek voltunk, és nem azt tettük, a mi bűneinket is ő vitte fel a fára. És ne a bűneinkkel szomorítsuk meg Istent, az Urat, és ne azokat a szenvedéseket, vagy borzalmakat gondolja az ember, hogy az ezektől való félelem miatt én nem engedelmeskedem, hanem engedelmeskedjünk úgy az Úr Jézusnak, úgy Istennek, ahogyan az Úr Jézusnak az életében ezt látjuk, hogy ő engedelmes volt, mint halálig, és fel is magasztalta őt az Atya. És hát olyan jó lenne, hogyha úgy élhetnénk a mindennapjainkat. Én azt gondolom, hogy Istennek az áldásait mindannyian megtapasztaljuk a hétköznapi életünkbe, ha nem is feltétlenül azon a módon, hogy feltétlenül együtt jár ezzel valami nagyon nagy gazdagság. Szívbeli békesség, igen. Sokszor én azt látom, hogy sokkal többünk van, mint amire igazából szükségünk van. Sokkal többje van az embernek. Igen, viszont azt mire tudjuk használni? És hogyan tudjuk építeni Istennek az országát, hogy minél többen megismerjék az Úrnak a szeretetét, mert én azt látom, azt hiszem, hogy az Úr Jézussal együtt élni, együtt járni, az Istennek az áldását jelenti az ember számára, vagy jelenti az én számomra a mindennapokban, és hát így áldja meg a testvéreket is az Úr, hogy ezeket az áldásokat éljük meg, sokkal inkább, mint azokat a dolgokat, amiről itt azért beszél az ige. Amen.